No, hát ha már ennyire körbejártuk ezt a sörös témát laikusként, vagy fogyasztóként, mondjuk így, akkor egy szakemberrel is beszéljük át ezt a kérdést. Itt van a stúdióban Kun Alex, a Helka sörfőzde alapítója. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Hát először is tegyük rendbe a Terminus Technicust, ez a kisüzemi, kézműves, commerce, nem commerce, ez hogy kell elképzelni fogyasztóként?
Belenyúltunk igazából így a közepébe, mert tényleg ez a kézműves szót használjuk most már elég régóta, de mi is a mi sörfőzdénknél ki szoktuk emelni azt, hogy kisüzemi, mert bárki ellátogat hozzánk és benéz a sörfőzdébe, hát egy kézművesről nem ez jut az ember eszébe. Tehát, hogy kézzel a sörhöz mint úgy fizikailag nem nyúlunk hozzá, igazából minden zárcsöveken keresztül, szivattyúkkal, mindenfajta csigákkal van mozgatva, tehát én inkább a kisüzemit szoktam propagálni szerintem sokkal jobban illik rá. Itt a commerce, amit elmondott Péter, az teljesen igaz, hogy a commerce sörök, ez az olcsó, alacsonyabb kategóriás, 3%-os sörök, ezek tényleg, hál' Istennek, visszaszorulóban vannak, és a magyar fogyasztók is rájöttek arra, hogy van ezen a világon túl is sör. És itt a nagyüzemi, kisüzemi között igazából tényleg ugye itt a mennyiségi különbség van, de nagyüzemiben is lehet nagyon jó söröket találni.
Uh-huh. És ami meg kézműves, mert ennek is van ám reneszánsza, ezt már csak a baráti köröm alapján is tudom, hogy az ember nekiáll otthon, és csinál pár üveg jó sört, ami a saját ízlésének tökéletesen megfelel, és el lehet kápráztatni a haverokat vele, akkor mondjuk ez a kézműves?
Szerintem igen, én is, én 2011-ben kezdtem el otthon főzni, tényleg így ilyen főzőüstben forraltam, meg az abszolút kézi, tehát ott mindent kézzel mosogatok, kézzel mozgatok, én szerintem az a kézműves.
A kedves hallgatók, illetve a nézők kedvéért szerintem az azt mondjuk el, hogy egy ilyen úgynevezett kisüzemi sörfőzde, azért az egy nagyon komoly dolog. Tehát ez egy komoly technológia, rozsdamentes acélhordókat kell elképzelni, halálprofi csövezés technikát. Tehát például a Helka sörfőzde Balatonföldváron, ahol főzdetúrán is részt lehet venni, ott ezt meg lehet nézni. Olyasmit kell elképzelni, mint az emberek általában borászatnak képzelnek el, csak kisebb.
Uh-huh. Igen, gondolom, igen. Itt a mivel élelmiszerről van szó, azért itt az élelmiszer higiéniai előírásokat be kell tartani.
Abszolút.
És hát ezek az eszközök kellenek. Így neked van. Honnan jött ez az egész sörfőzőmester? Már erről álmodtál gyermekkorodban, és nem kukás, meg nem
mi volt hajós kapitányban,
hanem sörfőzőmester szerettél volna?
Óvodai jelenet nem mondom, mert borzasztóan nem szerettem. Megörököltem a nővéremtől cseresznyét, úgyhogy ezt hagyjuk. Nem
Abból is lehet
valamit főzni.
Abszolút. Nekem igazából onnan jött, magát a sört azt nagyon régóta szeretem, viszont egy belgiumi út során egy ilyen zenei projekttel jutottam ki Belgiumba egy hétre, és ott én nem ismertem a belga söröket ezelőtt, és nem tudtam, hogy a magyar commerce világon kívül van olyan sör, ami tényleg sokkal jobb, és Belgiumba találkoztam ezekkel a sörökkel, és amikor hazajöttem, igazából így ezzel így elkezdtem kutakodni, megtaláltam, hogy Magyarországon is beszerezhet ezek a belga sörök, és hogy egyre jobban ástam bele magam, el is kezdtem felszolgálóként dolgozni egy ilyen belga sörözőben, és ott tartottam sörvacsorákat, és akkor elkezdtem kutakodni így a mélyébe, és úgy jött nekem, hogy hú, hát ezt lehet otthon is főzni, akkor kezdjük el. Mondjuk amikor én elkezdtem, akkor alapanyag is borzasztó kevés volt, illetve az elején még nem is volt engedélyezett, ugye 2012-től lehet otthon sört főzni legálisan, ha bejelentjük, de akkor még nem lehetett 11-be, úgyhogy az még ilyen érdekes megoldás született, de úgy igazából, hogy elkezdtem otthon főzni, és rájöttem, hogy nyilván az, hogy az ember beleássa magát, és ebbe profi legyen, az rengeteg munka, rengeteg tanulás, viszont nagyon kicsi idő investációval is egyébként nagyon jó sikereket lehet elérni.
De akkor hogy lett a hobbiból vállalkozás?
Úgy lett az egész, hogy amikor felszolgálóként dolgoztam, mellette nyitott egy budapesti sörfőzde 13-ban, és kerestek sörfőzőt, és jelentkeztem, hogy nincsen szakmám, nem végeztem el élelmiszeripari semmilyen egyetemet, de hogy nagyon érdekel, és nagyon szívesen elmennék. Első körben de nem vettek föl, mert másik két srácot választottak, viszont írtam, hogy én igazából így a pincér állásom mellett ingyen nagyon szívesen elmegyek a szabad napjaimon dolgozni, és így dolgoztam, hogy 4 napot pincérkedtem, 3 napot megjártam egy sörfőzdébe igazából így ingyen dolgozni, és így bedolgoztam magába a cégbe magamat, és úgy kerültem le a Balatonra is később, illetve úgy kerültem bele ebbe a kisüzemi sörös világba.
Tanultál még ott újat, vagy tulajdonképpen te már tudtál ezzel?
Fú, rengeteget tanultam. Aha. Tehát a házi sörfőzés az nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon sok sikert el lehet érni, okay. De egy kis üzemi körülmény az teljesen más. Tehát nagyon-nagyon sok.
Ez egy fontos lépés volt a profi válás.
Abszolút, abszolút, szuper. Abszolút.
Én még eddig tudlak követni, de hogy kerültél le a Balatonra?
Úgy kerültem le, hogy ez a budapesti sörfőzde, ahol elkezdtem, ők Balaton Világoson nyitottak egy másik sörfőzdét, és az én mentorom, aki mentorált, ő megkérdezte, hogy nem mennék le oda egy ilyen szakmai munkaerőnek, mert hogy mindenki más, aki ott dolgozott a sörfőzdében, volt családja és barátnője, nekem éppen nem volt, hát most egyedül miért nem mehetnék le, és akkor költöztem le Balaton, elsőnek Siófokra, aztán Világosra, és én úgy szerettem bele, tehát pont ezt akartam elmesélni, amikor Siófokra költöztem legelsőnek, a parton kaptam egy nagyon jó nyaralót, és az első héten minden nap hazaértem a munkából, leültem a teraszra, és órákon keresztül néztem a Balatont, és mondtam, hogy ez annyira hihetetlen, hogy itt élek, hogy ide költöztem, hogy és szenzációs.
Hogy hozzá?
Természetesen.
És Balatonföldvár ezen belül?
Balatonföldvár az így, amikor a saját sörfőzde projektet kezdtük el így megálmodni, úgy jött szóba igazából. Uh-huh. Mindenképpen a Balatonon szerettünk volna, egyrészt saját vállalkozást szerettünk volna a kollégámmal, és mindenképp a Balaton, Balatonparton valahol, és igazából a sörfőzdének a befektetője miatt lett Balatonföldvár, mert ő Balatonföldváron folytatott már vállalkozást, és emiatt lett Földvár, illetve ami érdekesség, hogy nekünk egy régi MÁV épületben van a sörfőzde. Ez is, amikor megláttuk, ez egy omladozó, tényleg egy nagyon-nagyon rossz állapotú épület volt, a parttól nagyjából 10 méterre, és abba szerettünk bele, és hát nem mondom, hogy könnyű munka volt, meg nem kellett kompromisszumot kötnünk rengeteg minden helyen, de hogy szenzációs lokációja van a főzdének.
Ha jól sejtem, meg egyúttal kérdezem, az a másik sörfőzde az ott van Világoson azóta is?
Így van, így
tehát
van. Így
jó
van.
Is, hogy nincs a tőszomszédságában.
Igen.
A Balaton abból a szempontból is furcsa nekem, hogy ott megint csak ilyen tinédzser gyermekkori emlékeim alapján nem volt valami fejlett a sörkultúra, és akkor itt most célozgatnék lelkesen arra, hogy hát a commerce.
Igen.
Volt is ilyen, hogy Balatoni Világos
így van,
Balatoni
márkán
sör, és volt. Emlékeim szerint az sem varázsolt.
A kőbányai homályos.
Igen, szóval. Ez is egy... Most megint csak ilyen sörkedvelőként mondom, egy elég merész választás, hogy alapítasz egy saját céget, elkezdtek sörfőzni, és akkor nem a főváros és az agglomeráció van a keresztben, vagy legalábbis valamiféle nagy uh-huh. vidéki város, hanem lementek a Balatonra. Ez hogy jött?
Hát abban teljesen igazad van, hogy a Balaton olyan szinten nehezebb piac, mint Budapest, hogy nyilván kevesebb a turista, illetve kevesebb az a sör szerető szegmens, aki ugye nagyobb pénzeket is mer áldozni, mert nyilván egy prémium termék árban is nagyobb kiadás. Viszont amit még ide fűznék, hogy maga ez a commerce sör szeretet, illetve tehát, hogy szerintem ez globálisan Magyarországon volt egy probléma, hogy fel lett nevelve egy-két nemzedék egy olyan sörrel, ami igazából nem volt jó, de az volt. És
ráadásul ez regionálisan más volt, mert képzeld el, hogy én ugye a Fejér megyében nőttem fel, uh-huh. ott tök más volt a sör, arról apám tiltott, azt nem is tudok beszélni, de ugye lekerültem Somogy megyébe, és ott a szalonsörnek egy ilyen megingathat, tehát nem is lehetett mást kapni, uh-huh. csak szalonsört, mert ugye a pécsi sörfőz, de fel volt osztva az ország, hogy ki hol szállít. Szóval ilyen hihetetlenül egysíkú volt abban az időben a piac.
Egysíkú, de viszont amit most például mondasz, hogy a Németországban és Ausztriában mind a mai napig működik, hogy a regionalitás nagyon fontos a sörfőzdéknek, mert logisztikailag tényleg egy rémálom nekünk Békés Csabára meg Pécsre sört küldeni, uh-huh. viszont ugye a mai világban, mai logisztikában nyilván ez lehetséges, de még mindig nem hatékony, és Magyarországon nincs az erős lokálpatriotizmus, mint például Németországban, hogyha mit te Münchenben lakom, én csak müncheni sört fogok inni, és nem iszom meg, és nem is hoznak be máshonnan mind a mai napig sört, vagy minimális számmal, mert az emberek azt hiszák.
És egyébként azt érzékelitek, hogy a Balatonnál van ilyen? Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy én a Balaton sörét akarom inni, és akkor szerintem elmondhatjuk a másikat is, a Hedon és a Helka gyakorlatilag, amiről beszélünk.
Igen, igen.
Ez a kettő, amelyik ambicionálhatja, hogy egyáltalán a Balaton sörének nevezze magát. Tehát van ilyen értelemben, hogy mondjam, törzsvásárlói kör?
Van egyébként, de sajnos az még azért elenyésző. Tehát jönnek oda úgy, sőt, ugye mi egy sörkerttel kezdtünk, ami tök jó bevezetése volt a márkánknak, mert nagyon-nagyon megtaláltunk rengeteg olyan embert, aki vagy csak nyaralni jár le, és például voltak olyan nyaralni járók, akik lejöttek off-szezonba is, és csak azért mondták, hogy hú, hát amúgy nincs nyitva semmi a környéke, mi nyitva vagyunk, és imádnak minket, és ezért lejöttek akkor még egy hétvégére. Tehát egyébként hál' Istennek van ennek is piaca, és az emberek így érdeklődnek. Jelenleg azért még azt gondolom, hogy ez még azért növekedőben van bőven.
Egy kicsit a termékfejlesztésre, meg a termékekről beszéljünk, hogy ilyenkor mi az a piacirés, amit ti meg tudtok célozni? Mert van egy szegmens, aki ismeri a világos, és akkor vitatkoznak, hogy most ez cseh típusú, vagy német típusú, vagy micsoda, de közben jönnek fel azok a sörtípusok, amikről nem is hallott korábban az ember. Az IPA, az különböző élek, ezeknek különböző verziói, gyümölcsös, nem gyümölcsös, alkoholmentes, gluténmentes, nagyon sokféle van. Tényleg pezseg a sörpiac, és forradalom van. Erre hogy lehet rákapcsolódni?
Hát ami nekünk nagyon nagy előnyünk, mind Fülöp kollégámnak és nekem is, hogy most már több mint 10 éve dolgozunk a szakmában Magyarországon, és nagyon sok főzdével dolgoztunk már, és nagyon sok főzdével megláttuk azt, hogy melyik sörök, melyik sörtípusok hogy mennek. És amikor mi elkezdtük a Helka projektünket, akkor már nagyon éles alapszortiment volt a fejünkben, amire azt gondoltuk. Egyrészt ugye figyelembe kellett vennünk, hogy a Balatonon vagyunk. A Balaton olyan szempontból előnyös hely volt, hogy például a búzasör, ugye Péternek a kedvence, ugye nagyon sok német és osztrák turista jár le mind a mai napig a Balatonra, és nagyon sok német jött oda, hogy fú, hát ők nem találtak még a parton búzasört, és de jó, hogy itt végre, mert a búzasör az egyik alap szortimentes sörünk. És a másik egyébként, ami érdekesség, mint világos sör, hogy világos sörben mi egy picit merészet álmodtunk, a Jomadár nevű sörünk egy kölcs típusú sör. Az is kell mondom, hogy kölcs típusú, meg kölcs nem főzhetünk, mert az olyan, mint a champagne, hogy eredet védett, ugye csak Köln közelében, Köln nem is tudom hány kilométeres körzetében főzhetik, ez egy kölcs típusú. Viszont mi azért választottuk ezt a sört, mert ez is egy nagyon egyszerű, ivós, világos sör, viszont technológiailag sokkal rövidebb, mint egy lágersör. Ugye, ami piacon kapható nagyüzemi sörök, azok lágersörök. Nagy üzemben azért nem tartják a 6-7 hetes erjedési és ászakolási időt, de kis üzemben mi azért nem mernénk úgy kiadni ilyen lágersört, ami mit tudom, 2 vagy 3 hetes. Viszont a kölcs típusú sörben az a szenzációs, hogy gyakorlatilag 20 nap alatt tökéletes kondícióba tudjuk hordozni és dobozolni. És ugye nyáron van a nagyobb piac, tehát nyáron kell nagyon gyorsan termelnünk és reagálnunk a fogyásra, és ez a sör tökéletes hozzá, tényleg nagyon gyorsan kész van.
Azt lehet mondani, hogy ezek a típusú sörök egy picit, lehet, hogy ez merész lesz, helyettesítik akár a fröccsöt?
Ez tényleg merész. Olyan ugye szinten egyébként, egy picit talán telítőbbek, tehát hogy talán azért nem mondanám a fröccshöz, mert a fröccs azért tényleg nagy része víz igazából, tehát az egy kicsit jobban csúszik. Nagyjából az összes sörünk 5% feletti, tehát mondhatjuk, hogy az már egy kicsit erősebb kategória, nagy üzem ugye az ilyen 4-4,5%. Szerintem egy picit azért telítőbbek, viszont nyáron nekem ugyanúgy jó esik egy korsó sör, mint egy nagy fröccs.
A felvezetőben beszélgettünk egy picit a volumenekről, a sörpiacról. Mennyi az éves kibocsátásotok?
Nekünk jelen pillanatban, ugye tavaly áprilisban kezdtük, most még ilyen 100.000 liter per év, tehát 100.000 literről beszélünk. Mi üzemünk egyébként úgy is van belőve, hogy nagyjából ilyen 200-250.000 literig tudunk minimális ember számmal, ami nagyon fontos ugye így a fenntarthatóság szempontjából. Tehát ilyen 250.000 liter tudunk egy évben lefőzni stabilan biztonsággal.
Oké. Elfogy lassan az időnk, úgyhogy nem akarnám belét folytani a szót, de szusszanjunk egyet, elmegyünk egy rövid pihenőre, amit akár, ha valaki olyan élethelyzetben van, egy sör felpattintására is igénybe vehet. Nem sokára jövünk, visszatartsanak továbbra is velünk a kedves hallgatók.